mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a Millás reggeli műsorát. 8 óra 9 perc, Ács Gábor miután feltöltötte tartalékait, továbbra is itt áll rendelkezésetekre, és várja a különböző észrevételeket, óhajokat, sóhajokat. Ő kezeli ugyanis a 0636 98 098 0 SMS, WhatsApp és Viber falat.
Hát túlzás, hogy kezeli, hanem próbál eligazodni és megtalálni a fontos érdekes üzeneteket. Mihálovics András alias DJ Maci, ugyanakkor a mai Space Gomb Guru.
Igen, néhány, mielőtt tovább haladnánk, néhány hasznos információ a titkos gladiátor játékról a római Kolosszeumban. Nem voltam ott. Baj ez? Teszem fel a kérdést, vagy teheti fel a kérdést a hallgató. Igen, hát baj, én kipróbáltam volna, igen. Hogy milyen, bár állítólag nagyon megosztó ez az egész történet, a műemlékvédelem hallgat, a római polgárok kicsit szentségtörésnek tartják ezt a kezdeményezést, stb. De egy tárgyi tévedést is el kell oszlatnom, mert ugye Schmidt kollega nyilván a hírportálok híreinek megfelelően azt mondta, hogy azért nem volt kórhű az egész, mert hogy mindenki élve távozott. Na most a gladiátor párviadalomnak az ismérve az az volt, mivel hogy nagyon sokba került egy ilyen harcosnak a kiképzés, és nem mindig végezte rosszul a párviadalnak a vesztese. Volt olyan, igen, de azért nagyon-nagyon sokat kellett fizetni a játékok szervezőinek, úgyhogy ennyiben pontosítanám a híreket. Na, menjünk tovább!
Sokkolóak a változások? Minden nap egy új korszak? Küzdeni kell az ügyfelek figyelméért? Mégis kiszámítható projekteket várnak tőled? A te sztorid is epic. Mégsem vagy egyedül. Ne csak sodródj, bonts vitorlát a viharos időkben. Vérteszt fel magad a legjobb eszközökkel, képességekkel és szakértőkkel. Legyél a digitális transformáció korának nyertese. Ebben segít a Millás reggeli Epic Stories rovata.
No, drága barátaim, olyan ismereteket fogunk átadni, hogy mi az a True Omnichannel, illetve mi a microservice alapú digitális ügyfélkiszolgálás, mert hát ez a témánk, még mi is talán kicsit idegenül és félve mozgunk ezeken a területeken, legalábbis Ács Gábor kerüli a szemkontaktust, ebből arra következtetek, hogy ő is nagyon bizonytalan, pedig rengeteg szó esik ám arról, hogy a KKV-knak digitalizálódni kéne, úgyhogy ez ügyben hívtunk két szakértőt, Mári Zsuzsannát, a Telekom B2B Tribe Technical Leadjét, illetve Hoffman Bencét, a SivaForce-tól, ő általános vezérigazgató helyettes a cégnél. Szervusztok, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát beszélgettünk itt már erről a történetről, és a Telekom hát nyilván a digitalizáció egyik zászlóshajója, hiszen ugye ügyfeleket akvirálni e módon lehet, de egy kicsit, Zsuzsa, légy szíves, világíts rá arra nekünk, hogy ez hogyan zajlik a mindennapokban. Tehát milyen programok vannak, amik digitalizációt elősegítő programok a Telekomnál. Nagyon közel a mikrofonhoz, ijesztően közel kell. Köszönöm.
Megpróbálok nagyon közel állni. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően ugye itt már sokat beszéltetek arról, hogy hogyan segítjük a KKV-kat, nem csak a Magyar Telekom, hanem a nagyvállalatok segítik őket a digitalizációban. A Hello Business platform kapcsán volt itt már egy kollégám korábban is, bemutatta azt, hogy milyen ez a közösségépítő platform, ahol a vállalkozások egymást is tudják segíteni, illetve releváns tartalmakat találnak arról, hogy ők hogyan tudnak digitalizálódni, de nem csak a digitalizáció cél, hanem bármilyen fejlődés kapcsán, illetve kutatási eredmények kapcsán tudnak tájékozódni ezen a platformon. Ezen felül ugye beszéltetek a Damján Sándor programról,
bizony,
aminek a Magyar Telekom is egy hivatalos beszállítója.
Legutóbb a múlt héten, igen.
Igen, visszahallgattam azt is, hallottam, hogy hogyan jön ebbe bele az állam, ugye segíti a KKV-kat abban, hogy ingyenesen jussanak honlaphoz, hiszen az online jelenlét az nem csak arról szól, hogy van egy honlapom, lehet benne időpontot foglalni, hanem sokat segít abban, hogy az ügyfelek megbízzanak a KKV-kban. Tehát ez fontos, hogy amikor keresek, akkor online megnézem, hogy na milyen a honlapja, na mit lehet venni nála, hogyha ez nincs ott, akkor ugye nagyon megreng a bizalmam akár, vagy a vásárlási döntésemet is befolyásolja az, hogy online jelen van egy vállalkozó. És én úgy gondolom, hogy ha az igaz lenne ránk, hogy aki nem tudja, tanítja, akkor
ezt akartam mondani,
nem lenne hiteles.
Nem csak mondani kell, mutatni is.
Igen, és én nagyon büszke vagyok arra, és szerencsésnek tartom magam, hogy nálunk ez egy hatalmas fókuszt kap a vállalaton belül, tehát elindult egy digitális transformáció körülbelül mondjuk úgy 7 évvel ezelőtt, ami így valójában az anyavállalat segítségével egy központi iránymutatás alapján kezdtünk el dolgozni, és nagyon fontos, hogy ez nem egy IT iránymutatás, tehát nem arról szól, hogy akkor építsetek mikroszerviszeket, és akkor akinek több van, az jobban digitális, hanem arról szólt, hogy megnézzük azt, hogy milyen üzleti funkciók, milyen ügyfél igények, milyen képességek vannak, amiket digitálisan ki kell szolgálnunk, és ennek a párja, ennek az építőkocka párja egy mikroszerviz. Tehát ez a lényeg ennek, hogy valójában mint a gyerekek legózunk, és kis komponensekből építjük föl azt a platformot, azt a platform halmazt, amivel az ügyfeleket minél rugalmasabban, minél skálázhatóbban, minél dinamikusabban ki tudjuk szolgálni.
Ez kicsit lefordítva a technológia nyelvére. Ugye a digitalizáció, az Zsuzsi is elmondta, nem csak az üzletről és nem csak az IT-ról szól, hanem pont az a lényege, hogy találkozik a megrendelő oldal és a megvalósító oldal. A technológiai fejlődésnek azért is része ez az úgynevezett mikroszerviz, amit már annyiszor elmondtunk, mert a régi nem online és nem digitális kiszolgálásra épült háttérrendszerek, amikkel egyébként a nagyvállalati szektorban, nem csak a telekommunikációsban, hanem a bankban, biztosítóban is találkozunk, erről is beszélgettünk már korábban, átalakítása nélkül, tehát hogyha monolit rendszereket, úgynevezett monolit nagy robosztus rendszereket, ha nem alakítjuk így át, akkor nem tudunk se a modern technológiáknak megfelelni, se az ügyfeleket kiszolgálni az új végponti berendezéseikkel, akár nem tudunk egy gyors weblapot gyártani, nem tudunk egy gyors mobil alkalmazást gyártani. Tehát ez szükséges volt ahhoz, hogy a gyorsuló világba fel tudjunk mindenféleképpen.
Nekem ez azért lépni. Meglepő, amit mondotok, mert hogy azt gondolnám, hogy ez ügyfél oldalról működik. Tehát, hogy felnő az a generáció, aki online van, és ami nincs online, az nem létezik számára, ezért kell. Ehhez képest azt mondod, hogy itt árbevételi hatása is lehet a vállalkozónak, ha nem, nyilván összefügg a kettő, ha nincs ügyfél, nincs árbevétel alapon, de hogy ez elvileg egy vállalkozói kényszernek is kell lenni, és nem csak azért, mert a vevőim ezt akarják, hanem mert ez a jövő, vagy nem tudom, majd megfejtitek.
Igen, abszolút. Tehát, hogy valójában a digitális benszülöttek, ők már mindent így képzelnek el, és a KKV vezetőknél is van egy generációváltás, tehát már ők is azt várják el tőlünk, hogy nálunk a Telekomnál, vagy bármelyik nagyvállalatnál mindent el tudjon intézni online. Tehát nekünk is föl kell arra készülni, hogy ő mondjuk be tudja fizetni a számláját, vagy meg tudja nézni a dokumentumait, vagy a csomagjait tudja módosítani, váltani, manipulálni, és ehhez nagyon fontos az, hogy a motorháztető alatt mi rendet rakjunk, tehát hiába veszek fel egy csinos ruhát, hogyha nem vagyok csinos. Ugye? Tehát ami alatta van, azt is rendbe kell rakni. És ez az, amit mi csinálunk, és nagyon jó ez a moduláris világ, mert arra ad lehetőséget, hogy nem 10 évig dolgozunk egy transformáción, és akkor majd lesz egy ilyen Big Bang, bevezetjük, és utána senki nem kapja meg a számláját 3 hónapig. Tehát láttunk már ilyet, és ez azért nem túl szexi. Az a lényeg, hogy mi így darabról darabra haladunk, szépen lassan szedjük ki a régi rendszerből azt a funkciót, az új rendszerbe pedig élesítjük, és így egy biztonságos módon tudunk transformálni fokozatosan.
Egyből azt fogja kérdezni egy vállalkozó, hogy ez megéri forintra? Vagy ez csak egy presztízs kérdés? Tehát van valamiféle mutató, ami azt mutatja, hogy az a cég, akinek eddig nem volt honlapja, majd lett honlapja, az ennyivel növelte átlagosan az árbevételét. Vagy ez egyszerűen csak egy ilyen minőségi kiszolgálás, ami hosszú távon megtérülő befektetés?
Valójában mind a kettő, és mondjuk a nagyvállalati piacon az is tapasztalható, hogy van, aki akár magasabb csomagárakért dönt abba bele, hogy egy olyan céggel működjön együtt, akinek az online kiszolgálása gördülékenyebb. Tehát ilyen szempontból mérhető, nem feltétlenül vannak ilyen tranzakciószámok, amiket így föl tudunk mutatni, inkább az a fontos benne, hogy ez egy megkülönböztetés is tud lenni.
felhasználói oldalról szerinted hajlandó többet fizetni egy ügyfél? Nekem azért, hogyha gördülék egy minőségi kiszolgálást kap? Nekem mint hogyha olcsó, hogy de rosszabb mondjuk.
Igen, a rossz, hát az olcsó rossz, ezt inkább elkerülném ebben az esetben. Tehát én a Siva Force-nál, illetve mi a Siva Force-nál ragaszkodunk ahhoz, hogy, hogy azért a minőség az mindenféleképpen fókuszba kerüljön, még ha az én minőségem adott esetben a tulajdonos társadnak sokba is kerül. Szerintem ez fontos. Ugyanis előbb-utóbb az fog tudni piacon maradni és életben maradni ebben a gyorsuló világban, aki folyamatosan tudja garantálni ezt. Miért is mondom ezt? Elsősorban az, ami az igazi motiváció ebben, hogyha ezt nem tartod, akkor se az ügyfeleidnek, és talán ez a legfőbb kulcshoz, se pedig a saját munkatársaidnak, akik ezt az értéket teremtik veled közösen, nem leszel szexi. Tehát nem leszel menő, nem akarnak hozzád menni dolgozni, illetve az ügyfelek nem szeretnének, illetve az én ügyfeleim, akik mondjuk a Magyar Telekom is ebben az esetben, nem szeretnének majd velem dolgozni. Ez ilyen egyszerű válasz.
Nézzük a gyakorlatban a Telekomnál, hogy néznek ki ezek a dolgok, mert itt a hallgatók már pedzegetik, hogy például a digitális személyi igazolványt azt elfogadjátok-e, milyen szerepetek van a cégek digitalizációjában, egyfajta ilyen összekötő szerepet csináltok a fejlesztők és az ügyfelek között, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Valójában mind a kettő, ugye vannak olyan projektjeink és együttműködéseink a vállalkozásokkal, ahol személyre szabottan nekik fejlesztünk megoldásokat, és van nagyon sok instant megoldásunk, mint például az instant honlap, az instant laptop, amikkel ugye a kisebb vállalkozások gyakorlatilag online meg tudják venni ezeket a csomagokat, saját maguknak ki tudják választani a honlapon, úgyhogy minden irányba próbálunk megfelelni az elvárásoknak. Nagyon fontos az, hogy ugye egy kis vállalkozót teljesen másképp kell kiszolgálni, mint egy nagy vállalatot.
Ez meg egy problémát is okoz, mert ráadásul a kis vállalkozók még sokkal heterogénebb közeg, mint a nagy vállalatok. Igen. És ezt hogy lehet megugrani? Mert akkor ahány ügyfél, annyi igény van, és ez csak egyik dolog, mert ugye mit akarok én, hogy rendben tudjam fizetni a számláimat, meg gyorsan válaszoljatok, hogyha valami problémám van, meg adjatok segítséget, oké, de közben ebbe bele kell csempészni azt is, hogy mutassatok olyan megoldást, ami a megszokottól eltérő, és amitől esetleg élből idegenkedik az ügyfél, de nektek ugye fontos az imént elhangzott gondolatmenet miatt, hogy egy kicsit példát is mutassatok az ügyfeleknek, hogy lám így is lehet mondjuk számlázni.
Igen, alapvetően nagyon fontos nekünk az innováció, tehát rengeteg olyan termékünk is, rengeteg olyan irányunk van, ahol valamilyen előremutató dologgal kísérletezünk, és ugye ebben az egyensúlyt nehéz megtalálni, de ugye a nagyobb partnereinkkel próbálunk együttműködni ezekben a projektekben, akár az AI területén, akár más személyre szabott kiépített szolgáltatások.
Bence, ez hogy működik a gyakorlatban, a motorháztető alatt ez az egész történet? Hogy lehet ezeket összefésülni?
Hát, ugye az AI-ról már rengeteget beszélnek. Tehát én nem szeretnék erre most az időrövidségesen miatt külön kitérni, de viszont ez nagyon fontos. Ugye az edukáció hogy kezdődött annak idején, tehát az AI tekintetében is, ugye Microsoft, nagyobb Google, nagyobb tech szolgáltatók kirakták a saját égenseiket, és akkor ezen keresztül ment az ismerkedés. Nekünk technológiai vállalatként és partnerként a Siva Force-nál azért nagyon fontos, hogy ezeket a korszerű megoldásokat ne csak saját magunk fejlesszük, hanem be is építsük a napi működésbe. Itt kapcsolódunk össze ugyebár a Telekommal, tehát nem csak van egy ilyen megrendelői, meg vendor kapcsolat, hanem van egy technológiai és üzleti konzultáció is folyamatosan, tehát mi ezt igyekszünk adni ebbe az együttműködésbe.
Mennyire gond az ügyfél kiszolgálásban az, hogy van, aki telefonálni szeret, van, aki csak és kizárólag e-mailez, van, aki csetelni akar, van, aki levelet ír, tehát hogy ezeket hogy lehet össze, mert ez meg nem tűnik hatékonynak, hiszen most ezt a rengeteg csatornát mint fejleszteni, működtetni, az nem tűnik túl hatékony megoldásnak. Holott ugye fogyasztói igényt lenne rá?
Valójában azon dolgozunk, hogy ne legyenek ezek a csatornák megkülönböztetve. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt lakossági ügyfélként, hogyha bementél egy üzletbe, vagy felhívtad a call centert, vagy felmentél honlapra, akkor 3 különböző árat kaptál ugyanarra a csomagra. Miért? Mert 3 különböző rendszer szolgálta ki a 3 különböző csatornát. Ezek a Lego kockák, ezek a microservice-ek, amiket mi építünk, ezek arra jók, hogy valójában minden csatornának ugyanaz az agya ugyanaz, ami szolgálja ki, és ezért van lehetőségünk arra, hogy bármilyen frontendet csatlakoztassunk hozzá, tehát akár a belső kiszolgáló frontendeket, akár lakossági, akár üzleti ügyfelekről van szó, és külső kiszolgáló frontendeket is ugyanezen az alapon működtetjük.
De ez olyan, mint a tulipán szirmai, hogy bárhonnan jön, a szárába végződnek, és akkor ott van, ugyanaz működik a fedél alatt.
Igen, valójában igen.
Alapvetően ez egy fontos dolog, illetve az is, hogy ahogy Zsuzsi mondta, hogy, és a tulipános példára visszatérve, tehát igyekezni kell folyamatosan egy jobban testre szabni ezeket a dolgokat viselkedés alapon is. Ugye előbb kérdezte Andrást az AI-t és a kapcsolódó dolgokat, tehát azért kvázi a digitális lábnyomokat össze lehet gyűjteni mindenféle platformon keresztül, ezt mindenki használja, tehát a viselkedés alapú elemzések azért nagyon fontosak, tehát ezt lehet látni, hogy oda tart ma a társadalom, illetve oda tart a digitális társadalom, hogy előbb-utóbb mindenki úgy és olyan módon olyan csatornán kapja meg a kiszolgálását, amit ő egyébként megszokott. Tehát szerintem a Telekom ebben is élen járt, tehát Zsuzsi azért is beszélt arról, hogy érdemes a csatornák közötti falakat idézőjelben nem lebontani, hanem összekapcsolni egy tulipánba, hogy ez szépen virágozzon, mert egyszerűen elkerülhetetlen lesz a technológiai fejlődés.
De skálázható
meg. Ez maga az omnichannel modell, csak hogy tisztán lássuk, mert ugye...
Abszolút,
én már rég
mert az elején beharangoztad, és nem... Jó, oké.
Okay. Már okay, elmondtuk a microservice-t.
Az elején, igen. Az elején csak, ugye az omnichannel még mindig
figyelj, nekem egy kis... Figyelj, olyan profi műsorvezető társadban úgy végig vissza, hogy észre se veszed, hogy
annyira figyelek, csak le akartam csekkolni, hogy biztosan jól értettem.
Jó, no, még a skálázhatóság és a költségek nagyon érdekelnének. Mert hogy közben meg az ügyféligények változnak, meg a technológia változik. Ez hogy ugorja meg mondjuk a Telekom?
Valójában hogy ebben...
Fogynak a leveles, a kézzel írt leveles ügyfelek, igen, és nőnek akár az AI-jal is társalogni hajlandó ügyfeleknek a száma.
Igen, tehát valójában az van, hogy leszalámízzuk a régi rendszereket, amiknek mondjuk nagy licenszköltsége van, vagy nagy fejlesztési költsége van, meg már nincs is olyan élő ember, aki tudja azt fejleszteni, és fölépítjük az új világot, ami ugye egy modulárisabb és új alapelveken működik, tehát egy fiatal fejlesztés ugyanúgy bele tud csatlakozni a munkába, nem kell hozzá a 20 éves tapasztalat és tudás. Ez egy nagyon fontos dolog, illetve itt azért meg kell említenünk az anyavállalatot, hiszen ez a stratégia, ez úgy néz ki, hogy akár országokon átívelő együttműködések is vannak, és közös platformot használunk, például a telekomos alkalmazásunk az ugyanaz Szlovákiában, Horvátországban és Lengyelországban is, tehát ezek ugye mind a költséghatékonyságot is szolgálják, hogy közös dolgokat fejlesztünk, és az országok közötti átjárhatóságot hozzuk. De ugyanígy akár a marketing területén is nagyon sok tudás megosztás van, mondjuk az instant honlap szolgáltatást, azt a horvátokkal való beszélgetés során tanultuk meg, és vettük át tőlük ezt a működést.
Hát akkor ez egy véget nem érő sztori.
Igen. Ez egy folyamatos gyorsuló fejlődés, amit mi
csinálunk. Most jön az AI, akkor most átgondoljuk, hogy a leveleket tudja AI bontogatni és megválaszolni. Vagy kell ennyi telefonos operátor, ugye? Szóval, hogy ez egy ilyen folyamatos együtt gondolkodás? Tehát abszolút. Nem az van, hogy na most digitalizálódjunk a rézangyalát, erre rászánunk 5 évet és 6 milliárd forintot, és utána digitálisak leszünk, köszönjük a figyelmet.
Ez fontos elmondani, hogy a sebesség az tényleg a sebességváltozást kell követnünk nekünk is. Nem csak informatikai oldalon, nem csak üzleti oldalon, hanem a digitális világban. Ez annyit jelent, hogy régen, ahogy te is mondtad, András, 3-4 hónapig terveztünk valamit, aztán kiraktuk egy nagy bomba, és örültünk, hogy sikerült, vagy nem örültünk, hanem sikerült. Most ez az idő rövidül. A rendszereket úgy kell fölkészítenünk, hogy gyakorlatilag most 2 hetente stabilan, úgynevezett sprintenként egy módszertan szerint tudunk kitenni végeredményt az ügyfeleknek, legyen az bármelyik szegmens, vagy, és ez fel fog gyorsulni, hogy akár oda kell eljutnunk, hogy naponta lehessen friss szolgáltatásokat, ajánlatokat, információkat kiraknunk nagy biztonsággal, nagy vállalati környezetbe, ahhoz, hogy ez működjön. Mi a Siva Force-nál ezt akarjuk csinálni. Szerintünk ez a jövő.
Uh-huh. Egy hallgatói
kérdés. Egy nagyon jó kérdés, Gabi, tedd fel te, én pirulok tőle úgyis.
Én nem ezt hallottam, hogy elhangzott volna, de a hallgató ezt hallotta, lehet biztos neki van igaza. Miért gondoljuk, hogy egy KKV a multitól tanuljon, és ne az ügyféligényre figyeljen? Nem hiszünk a piacban, a természetes szelekcióban. Ez nem gazdaságfejlesztés, hanem paternalizmus.
Alapvetően pont erről szól a Hello Business platform, ahol egymással is tudnak kapcsolódni, és egymástól is tudnak tanulni a KKV-k, és tapasztalatot cserélni. Tehát pont azt szeretnénk biztosítani, nyilván ami nálunk történik, az egy nagyobb skálában van, és össze nem hasonlítható azzal, ami egy kis vállalkozásnál, vagy középvállalkozásnál történik. Ezen a platformon tudnak egymással kapcsolódni, és egymásról szóló tartalmakat olvasni, tehát pont arról szól, hogy ők egymástól tanulnak.
Meg én azt nem értem, miért ne lehetne tanulni a multitól? Hát lehet, hogy egy drága dolog először bevezetve a multinál működik, és onnan le tud gyűrűzni, hogy lám az AI ma már nem csak a világcégek játszunk.
Egymást, tehát nyilván az ügyfélégényekre figyelhet, és tanulhat mindenkitől. Tehát ezt, nem,
még egy gyors válaszol, hogy mondjak tényleg a hallgatói kértésre, hogy a KKV-ban mindent, mondjuk az informatikát, ha figyeljük, ahol én dolgozom. Ott gyorsan ki lehet próbálni dolgokat, viszonylag kockázatmentesen, de mégis nagy biztonsággal. Ha ez megtörténik, ennek az adaptációjában akár egy multinacionális vállalatban is tudunk segíteni technológiai oldalról, hiszen kikísérletezzük, oda visszük, megmutatjuk, mi gyorsabbak leszünk. És azért kell ez a típusú partnerség, mert ezt az információt oda visszük, ők rávilágítanak arra, hogy lehet ezt skálázni. A multinacionális világban én azt látom a legfontosabbnak, hogy a jó ötleteket hogy lehet gyorsan skálázni, ott van ehhez elég staff. És utána, akkor Hello Business számított a Zsuzsi, vissza lehet csatornázni ezeket az információkat. Én felregisztrálok, és visszacsatornázom, amit ott tanultam. Az edukáció az fontos, ez egy platform, amit a Telekom biztosít, ezen dolgozunk, mi is KKV-k, és folyamatosan fejlődünk. És ez kikényszeríti is a versenyt, meg a fejlődést. Szerintem ez fontos, remélem, hogy sikerült válaszolni.
Uh-huh. Oké, szerintem mindent megfejtettünk a két kifejezéssel kapcsolatban. Te is mindent értesz, Gabi? Az nagyon fontos számomra, hogy úgy menjél el, hogy vigyél legalább egy mondatot ebből az egészből. Hogy amikor legközelebb majd Millás reggeli IT fejlesztési meeting lesz, akkor ne állj ott gatyára vetkezve.
Edukálunk.
Igen, ez a cél.
Az biztos, hogy a csapaton belül a sor végén fogok kullogni. Mindig is, de legalább a lemaradásom csökkentésén nagy erőkkel dolgozom.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nagyon hasznos beszélgetés volt. Mári Zsuzsannával, a Telekom B2B Tribe Technical Lead-jével és Hoffman Bencével, a Sivaforce általános vezérigazgató helyettesével beszélgettünk egy kicsit az Omnichannelről és a Microservice alapú digitális ügyfélkiszolgálás rejtelmeiről. Köszönjük, hogy itt jártatok. Szép napot!
Köszönjük szépen!
Köszönjük szép napot!
Mi pedig haladunk majd tovább, némi szünet után aranyköpés rovatunk jön, aztán pedig hát megnézzük, hogy hogyan is jött létre a világ legnagyobb logisztikai cége, illetve hogy hogyan áll a fuvarozási szektor Magyarországon.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem! De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Ha hiszitek, hanem aranyköpés rovatunkban, ezúttal az 1899-ben született Békési György magyar származású Nobel-díjas fizikusra emlékszünk, aki 1972 óta ugye nincs velünk, de ma ünnepelné a születésnapját. Ő mondta egy ízben, én azt tapasztaltam, hogyha a hegyet előnytelen oldalon másszuk meg, az sem elveszett munka, mert mászás közben igen sokat tanulhatunk olyat is, amit emberek, akik hibát nem követnek el, sohasem tudhatnak meg. Azért ezt nyilván minden teipari dolgozóra értendő, nem csak a hegymászókra.
De tök jogos. Igen, abszolút. Aha.
A rögös út is jó út, ez a lényege az üzenetnek szerintem. Úgyhogy aki most éppen van, nehézségekkel küzd, az vegye tudomásul, hogy éppen olyan tapasztalatokat
nem
szerez.
Nem kell bosszankodni azon, hogy lassabban nyugodtunk.
Lehet, hogy másnak nem adatik meg. Na, de ne okoskodjunk, mert nem filozófusok vagyunk mink.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
No kérem, szépen több logisztikai hír is napvilágot látott az elmúlt időszakban, úgyhogy Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting Managing Directorát fogjuk faggatni ezekről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát szép csöndben, sziasztok. Talán az átlagos magyar újságolvasó nem észlelte, de a világ legnagyobb logisztikai cége jött létre a közelmúltban. Kik a szereplők, miért bútoroztak össze, mit pusumognak a logisztikusok ennek a Fridge-nek kapcsán?
Hát nem mindennapi dílt hozott össze a DSV és a Schenker. Ugye talán mind a két nevet ismerik azok is, akik a logisztikával kevésbé jártasak. Ők külön-külön is nagy cégeknek számítottak. Ugye a DSV egy dán származású vagy alapítású logisztikai cég, ők azért elsősorban a tengeri fuvarozásról, tehát a hajókról, konténerszállításról híresek, és tradicionálisan ez is a fő üzletük, de azért persze a légi és a szárazföldi piacon is aktívak voltak eddig is. A Schenker meg egy inkább európai gyökerű, azaz kontinentális logisztikát végző cég, ugye a német Deutsche Bahnnak a lányvállalata.
Hát ki ne látott volna az utcán haladva ilyen feliratú konténerek, autókat, stb. Úgyhogy az utóbbi talán ismerősebb a magyar közvélemény számára.
Bocsáss meg, hogyha nekem dán nagy konténeres meg hajós cég jut eszembe, akkor a Maersk neve. Ők egy másik cég, vagy nekik van közük a DSV, vagy két ekkora cégük lenne a kicsiny Dániának?
Igen, azért a dánok hajózásban erősek, úgyhogy igen, az egy másik cég.
Érdekes, jó, oké.
No, oké, és mi hajtotta ezt az egyesülést a két cég között? Azon kívül, hogy ők akartak lenni a világ legnagyobb cége.
Hát, azt fel, nem tudom, hogy a Deutsche Bahn az miért gondolja, hogy vagy miért gondolt, hogy eladja a Schenkert. Ez egyébként egy talánya a szakmában, de hát valószínűleg mivel a Deutsche Bahn állami cég, azért ugye őt lehet, hogy máshogy gondolkodnak, vagy nem volt elég profit. Minden esetre eladósorba került, és hát nem csak a DSV vagy a Max, más konténerszállító vagy tengeri szállító cégek is nagyon jól megtollasodtak a Covid utáni időszakban, amikor többszörösére mentek fel a tengeri konténerszállítási árak, és extra profitot tudtak zsebre tenni. Ugye hát innen a forrás a DSV-nek is, és más hasonló cégek is egyébként jól bevásároltak. Uh-huh. Például a DFDS megvette az Ecologistics-et, az is egy tavalyi viszonylag friss tranzakció. Tehát ezeket a pénzeket, ezt az extra profitot, ezek a hajós cégek igyekeztek okosan elkölteni, vagyis szélesíteni a portfóliókat, és növelni a geográfiai lefedettségeket. Ezt tette a DSV is.
Akkor ez egy ilyen hullám a logisztikai szektorban, hogy kerestek egy rakat pénzt, és most éppen konszolidálódik a piac, és a cápák éppen falják fel a kis alakat?
Így van, pontosan.
Nem lesz ebből baj?
Nem hinném azért, mivel nem egy cég erősödik csak, hanem más cégek is, én nem hinném, tehát azért ez marad ettől függetlenül egy erősen versenyző piac, már úgy értem a logisztikai piac, ezen belül pedig a tengeri szállítási piac, tehát ez a konténeres piac sosem volt egy igazán versenyző, tehát inkább egy oligopol piacnak lehet nevezni, tehát néhány nagy, tíznél kevesebb, akkor mondjuk így nagy versenyző uralja ezt a piacot, és hát mondjuk úgy, hogy ők osztják fel maguk között a bizniszt. Szóval ez sem változik, mert ezek is mindegyike most erősödik, akár az MSC-t nézzük, akár itt a DSV-t, vagy a Merckx-et.
Rendben.
Bocsánat, csak egy, hogy most rákeresgettem, és a Merckx is versenyben volt, tehát ők mindketten futották ezt a kör, csak ők hamarabb kiszálltak ebből a küzdelemből, és a másik nagy dán cég futott így be. Érdekes, igen.
No, akkor evezzünk egy kicsit más vizekre, ez pedig a hazai fuvarozás, mert hogy azzal kapcsolatban is érdeklődnénk, hogy hogyan alakult a közúti fuvarozók eredménye. Úgy tűnik, hogy a szűk időknek egy kicsit, mintha vége lenne, legalábbis ugye az általad készített mutató valami ilyesmit indikál.
Hát mondjuk úgy, hogy lehet így is nézni.
Hát javíthatatlan optimizmus beszél belőle.
Én ezt nem láttam benne, de Maci, te ezek szerint, igen.
Igen, ember közgy és bízva a vízzel, ezt logisztikusok is ismerik, és a fuvarosok is ismerik ezt a mondást. Hát mondjuk úgy, hogy vannak jó jelek, de alapvetően még a hazai logisztikai szektor és ezen belül a közúti szektor sincs túl a nehezén. Q1-ben még a közúti fuvarozók mintegy fele veszteséget termet, úgyhogy azért itt azért jóról még nem beszélhetünk, és hát, hogy rövidre fogjam, mi a legnagyobb probléma? A legnagyobb probléma az, hogy nincs elég szállítani való. Tehát a gazdasággal együtt szenved a közúti fuvarozás és a logisztikai szektor is, ennek két fő hát felelőse van. Az egyik az az építőiparnak a gyenge teljesítménye, de ennél még nagyobb hatása van az ipari termelésnek a mélyrepülése, ami most már több mint egy éve tart. És hát pici szépség tapaszt ezen a ronda képen, hogy a belföldi kiskereskedelmi forgalom, tehát a boltok forgalma az azért tavalyi évben is közel 3%-kal és idén Q1-ben is 2,7-2,8%-kal növekedett volumenben, tehát azért ez adott némileg több szállítanivalót, de összességében az egész logisztikai piac ki van száradva, tehát kevés a szállítanivaló, túlkínálat van raktárból, kamionból, vasúti kocsiból, igazából mindenből.
A kilátások azért nem nagyon biztatóak, mert ugye mindig várjuk, hogy innen már nincs lejjebb, innen már felfelé pattanhat, akár az autóipar, akár az akkumulátorgyártás, akár az építőipar, de hát az Istennek nem akar bejönni ez a fellendülés. Akkor így az év hátralévő részére sem túl biztatóak a kilátások, gondolom.
Egyelőre sajnos nem. A kiskerfogyasztás az tovább nőhet, de nem tudja kompenzálni a kieső építőipart és az ipari termelést, és mindkettőre azt mondják a szakavatott makroelemzők, hogy nem várható semmelyik területen fordulat, tehát mind az építőipar, mind az ipari termelés az egész évet végig fogja szenvedni. Ugye nagyon vártuk itt, hogy majd az év végét, vagy legalább a Q4-et, vagy megszépíti ugye a BYD, a BMW, meg a Mercedesnek az új beruházása. Mi is logisztikai körökben erre hát vártunk, vágytunk. Én most a legfrissebb elemzésekben azt láttam, hogy már az MNB is azzal kalkulál, hogy ezeknek a pozitív hatása 2026-ban lesz látható a magyar gazdaság teljesítményén, úgyhogy úgy látszik, hogy lemondanak róla. Nem a gyárak építésével van a gond, ha jól tudom, ezek jól haladnak, nincs a termékükre elegendő kereslet, ezért nem fogják beindítani olyan hamar. Ez a fő probléma.
Na de legalább a forint gyengül, hát hogyha akkor versenyképesek lehetnek a fuvarozók nemzetközi szinten, gondolhatnánk, bár most éppen stabil.
Nem gyengül, hát stabil.
De azt is mondják, hogy majd fog. Épp erről beszéltünk. Meg hát ugye nagy kérdés, hogy az üzemanyagárakkal mi lesz, ott is volt egy ijedelem korábban, aztán most úgy tűnik, hogy ilyen normalizálódott, sőt, mint a enyhe csökkenés is lenne az üzemanyagárakban.
Hát ha év per év alapon nézzük, akkor lényegesen olcsóbb az üzemanyag, vagy volt első negyedévben is, mint tavaly első negyedévben. Hát mondjuk úgy, hogy ez azért ugye ez a dolgoknak a szerencsés vagy szerencsétlen együttállás, ami a közúti körökben azt szoktuk mondani, hogyha van elég sofőr és olcsó az üzemanyag, akkor le kell állítani a kamionokat, mert óriási baj van, nincs fuvar. Ugye az üzemanyag az azért olcsó, mert a globális kereskedelem, a globális kereslet gyenge az olaj iránt, nincs, ugye recesszió van, tehát ugye sajnos ilyenkor lejjebb megy az üzemanyagár. A forinttal kapcsolatban igazatok van, ez a nemzetközi fuvarozók esetében pozitívum, elég jelentős a különbség a tavalyi évhez képest, már gyengülésben, és most én úgy láttam a legutolsó elemzéseket, hogy vannak, akik 420-as euróba is gondolkodnak olyan bankok. Hát nem tudom megmondani, hogy szeretném vagy nem szeretném a 420-as eurót. Nyilván a fuvarozók egy részének ez jó lenne, de nem biztos, hogy az egész magyar gazdaságnak ez lenne a helyes irány.
Úgyhogy megrendelői szemmel, és legyen ez az utolsó kérdés, most nem túl jó helyzetet vázoltunk, nem tudom, hogy mennyi tartalékuk van még a fuvarozóknak. Összességében véve kell fuvardíj emelkedésre számítani?
Kell, tavaly is emelkedett a fuvardíj közel 10%-ot, csak hogy a költségek meg 15-6%-ot emelkedtek az útdíjak miatt. Idén is úgy látjuk, hogy egy enyhén infláció fölötti 5-8% költségemelkedésnél, még nem fuvardíjat mondok, 5-8%-os költségemelkedésnél nem számítunk többre, viszont ezt csak részlegesen fogják tudni a fuvarozók áthárítani, mert kínálati piac van. Tehát az ügyfelek most jobb helyzetben vannak, jó áralkukat tudnak kötni, de azért én mindig szoktam őket figyelmeztetni, hogy nem tart sokáig ez a helyzet. A fuvarozók már leépítenek, tehát most már több mint egy éve nagyon nagy részük veszteséget termel, és hogy ezt érzékeltessem, Q4-ben 30%-kal esett az új kamionok forgalomba helyezése Magyarországon, és Q1-be pedig további 20%-kal, tehát így két egymás követő negyed évben borzasztóan megcsappant az új vontatóknak a vásárló kedve, vagyis a beruházási kedv, fogynak a kamionok, és amikor majd fordul a gazdaság, és ugye több áru
akkor lesz baj.
Akkor egyébként nem lesz elég kamion, és akkor majd ugye a birodalom visszavág, hogy ilyen filmes hasonlattal éljünk. Ugye ez a kereslet-kínálatnak a kiegyenlítésének egy természetes folyamat, hogy akkor meg majd a fuvarosok megnyomják a cerkát, és majd megpróbálják visszaszedni ugye azt a pénzt, amit most elbuknak. Szóval ez egy ilyen össznépi társasjáték. A végén egyébként meggyőződésem, hogy senki nem jár jól vagy rosszul. Egy kicsit mindenki idegesíti a másikat, meg fárasztják egymást a ügyfél és a fuvarozó, de összesen mondjuk 10 éves táblatban szerintem nullás az összegyenleg.
Oké. Hát nem lettünk vidámabbak, de jobban informáltak. Mindenképpen. Köszönjük szépen.
Az is valami.
Igen, igen, a mai szépen világban. Köszönjük, szép napot. Lajkó Ferenccel beszélgettünk kicsit a logisztikáról, kicsit a fuvarozásról, ő a Digilog Consulting Managing Directora.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
A tibetiek nem értenek egyet Békési Györggyel, az ő aranyköpésével, és a hegyet előnytelen oldalon másztuk, még az sem elveszett munka, mert igen sokat tanulhatunk, stb. Stb. A tibeti közmondás egy hallgató szerint úgy szól, bolond az ember, aki a hegyet a legmeredegebb oldaláról akarja megmászni.
Igen, de az az igazság, hogy egyre inger szegényebb, egyre inkább hasznos kis fogaskerékként működő emberek közül sokan próbálnak kitörni a embertársaik számára teljesen érthetetlen teljesítményekkel, úgy, mint olyan hegy oldalról másszák meg a hegyet, ahonnan még senki, áteveznek kenúval az Atlanti-óceánon, azt játsszák, hogy gladiátorok, stb. Stb. Nem értem ezeket a teljesen elborult embereket.
Mert nem lehetsz ott.
Na, Andi, panaszkodjál, gyakoroljunk nyomást rá, jó?
Én hogy... évente többször ott lehetek, mindig ki is nyírnak,
ha veszik. Az előbb itt sírt a hírek
hát, mert
után.
Mert ez lett volna pályafutásom csúcsa, a nyugállományba vonulásom előtt, de hát nem értesítettek, hogy igény lett volna az illegális Colosseum béli gladiátor
pedig
játékokban való részvét. Most is ezzel tessék,
igen, látom.
Pompei gladiátor vagyok én, hirdette a pólom. Ács Gábornak meg éles kontrasztként ad, hogy már 50 éves. Tehát, hogy nézzünk már rá arra, hogy
az enyémet,
ki hogy...
az vidám.
Ő pedig szivárványharcos. Ennyi. Tehát három individum
ugye?
A stúdióban.
Ugye?
Na, és hogy ez hogy feszül egymásnak ez a három individum, ez most nem fog kiderülni, mert Schmidt Andi híreket fog sehogy mondani, és kész.